Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és arra kérlek, hogy nyissuk ki a Bibliánkat, a Jelenések könyve második fejezet 10. verseinél. Egyetlen egy mondat lesz majd, és kérlek álljatok fel, amikor felolvassuk. És az ige így szól: légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, jövünk hozzád az Úr Jézus nevében ezen a mai reggelen. Köszönjük, Uram, hogy ezt mondod nekünk ma, hogy legyünk hűek, mint halálig. Az életünk árán is maradjunk hűségesek te hozzád. És Atyánk, arra kérünk téged, hogy add a te kegyelmedet, Uram, hogy legyen erőnk megfutni ezt a pályát. Add a te kegyelmedet, Uram, hogy legyen erőnk nemet mondani a kísértéseknek útközben, a bűnöknek, az istentelen vágyaknak. És arra kérünk téged, hogy ezen a mai napon is szólj hozzánk, elevenítsd meg a te igédet bennünk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Mielőtt rátérnék Istennek az igéjére, szeretnék egy néhány gondolatot mondani a legutóbbi missziós útról, ahol voltam. Harmad magammal voltam Albániába, ez egy balkáni ország, ott egészen lent délen. Korábban rendszeresen jártam ebbe az országba, meg Koszovóba, tehát az albán emberek nagyon a szívemben vannak. És hát most elsősorban azért mentünk, hogy segítsük az ottani hívőket. Egy misszionárius házaspárnak vásároltunk egy járművet a munkájukhoz, a Kelet-Európa missziónak a segítségével. De ami engem mélyebben megérintett, az egy gyülekezetben való látogatásunk volt, ahol igehirdetésre is kértek. Ez Shkodrában volt. Shkodra, ez Észak-Albánia, a hegyekben. A mai napig dúl a vérbosszúnak nevezett rettenet. Talán évekkel ezelőtt már itt a gyülekezetben erről egyszer beszéltem, úgyhogy most mélyen nem akarok ebbe belemenni. Ez egy évszázadok óta gyakorolt bosszú, amiben rengeteg ember meghal, a mai napig hetente halnak meg emberek ott Shkodrának az utcáin, és rengeteg áldozata van. És voltunk egy gyülekezetbe, őket már ismerjük jó néhány éve, ahol a gyülekezetnek a lelki pásztorát ölték meg egy ilyen vérbosszú során. Szeretném, hogyha megmutatnád ezt a képet. A Shkodrai Krisztus Szava gyülekezetnek a pásztora, akit 8 évvel ezelőtt, október 10-én egy vérbosszú során hát kivégeztek Shkodra főterén, Kalasnyikovval, aztán 16 golyót eresztettek belé. És ott van ez a gyülekezet, pásztor nélkül, és ott volt a felesége is, férje nélkül, meg ott voltak a gyerekei is, apukájuk nélkül, akkor még nagyon pici volt a két kis gyermekük, és a felesége, az Elona, egy nagyon szép hölgy, itt látjátok, úgy döntött, hogy szembe megy ennek a bosszúnak minden formájával, és küldött egy üzenetet a gyilkosoknak, hogy ők kész megbocsátani. Hát Albániában ez nagyon ritka. És ő mégis úgy döntött, hogy megbocsát. Miért? Azért, mert Krisztus egyszer már meghalt minden gyilkosért. És Krisztusban véget érhet minden bosszú. A Golgotán véget érhet minden bosszú, annak az egynek a halálával. Annak az egynek, a vérének a kifolyásával. És ez a hölgy, Elona, átvette a gyülekezeti életnek a vezetését, létrehozott egy alapítványt a vérbosszú ellen, az a neve, hogy mondj nemet a vérbosszúra, és igent az életre, és rendszeresen tartanak kampányokat, egész Albánia szerte, véradásokat, amiben arról beszélnek, hogy a vért adni kell, és nem elvenni. Mert szó szerint a vérbosszú albán nyelven annyit jelent, hogy elvenni a vért. És azóta már filmek készültek erről a történetről, nagyon sokan meginterjúolták Elonát, az ENSZ-ben felszólalt a vérbosszú ellen, és hát nagy kiváltság, hogy mi már, hát talán nem sokkal azután ismertük meg, amikor meghalt a férje. Tehát ez a kép közvetlenül a halála előtt készült. És onnantól kezdve, tehát most már közel 8 éve támogatjuk ezt a gyülekezetet. Van egy nagyszerű szolgálatuk, a vérbosszú által fenyegetett hegyi családokat fogják össze. És rendszeresen látogatják őket, lelki gondozzák őket, illetve például olyan alkalmakat is tartanak, mint amin mi is ott voltunk, ilyen élelmiszercsomagosztással egybekötött evangelizáció. És hát nagyon, nagyon megindító volt, ahogy ott álltam előttük, körülbelül 50 család volt, és csak az asszonyok és a gyerekek voltak. A férfiak nem léphetnek ki a házból, mert ha kilépnek, akkor azonnal megölhetik őket. És tiszta feketébe volt mindenki. Tehát egy olyan gyülekezetet képzeltek el, tele asszonyokkal, tele gyerekekkel, mindenki feketébe van öltözve. Szomorúság, rettenet az arcokon. És akkor így belegondoltam, hogy miről is tudnék nekik beszélni. És a 2. Korintus első fejezetéből volt egy ige, amit aztán elővettem, amit hiszem, hogy az Úr helyezett a szívemre, ami úgy szól, hogy Isten a minden vigasztalásnak az Istene. Nem a mindent megmagyarázásé. Nagyon sokszor van, hogy Istentől nem kapunk válaszokat a mi értjeinkre. És hogy elnéztem ezeket az embereket ott előttem, valószínűleg nekem az életben nem lesznek olyan problémáim, mint amilyen nekik van. Nem fogok annyit szenvedni, nem lesz annyi félelem az életemben, mint amennyi nekik van minden egyes napon. És biztos, hogy bennük is ott van rengeteg ilyen miért, mint ahogy Jobban is ott volt, amikor szenvedett meg. Általában az emberben ott van, amikor szenved, hogy miért, miért pont velem, miért pont nekem, velem történnek ezek a dolgok. És sokszor nem jön válasz erre. Sokszor csak csend van. És az a csodálatos, hogy Isten ott van ebben a csendben. Azért, hogy vigasztaljon. És miért tud Isten vigasztalni? Azért tud Isten vigasztalni, mert ő ismer bennünket. Ő ismeri azt, hogy miben vagy éppen benne. És most már vonatkoztassunk el a vérbosszútól, fenyegetettségtől, vonatkoztassunk el ezektől a tényleg sokszor primitív helyzetektől, és nézd meg a saját életedet, amikor valami miatt szenvedsz, egy betegség miatt, egy elutasítás miatt, vagy bármi miatt. Isten ott van. Isten ismer téged. Isten tudja a te fájdalmadat. Ott van veled. És lehet, hogy nem szól, lehet, hogy nem magyarázza meg, hogy mi miért történik az életedben, de abban a csendben ott van az Istennek a vigasztalása. Úgyhogy Isten nem a mindent megmagyarázásnak az Istene. Viszont a minden vigasztalásnak az Istene. És úgy láttam, hogy ezeknek az embereknek is azért ez egyfajta segítség volt. Mert Isten jó, mert Isten csodálatos. Amen. Úgyhogy arra szeretnélek kérni benneteket, hogyha eszetekbe jut, Elonának hívják ezt a hölgyet, mai napig vezeti ezt a gyülekezetet, imádkozzatok érte, hogy úgy tudja képviselni a minden vigasztalás Istenét, meg a bűnbocsánatnak az Istenét, hogy ez méltó legyen ő hozzá, és nagyon sokakat vezessen ki. Én hiszem, hogy nagy haszna van annak a munkának, amit ő végez, ráirányítja a figyelmet erre a rettenetre, ami a mai napig ott zajlik Albánia szerte. Amen. Akkor köszönöm szépen. És amiről én beszélni szeretnék nektek, így folytatva, erről is akartam beszélni, de amiről igazából szeretnék beszélni nektek, az, hogy mindnyájan egy versenypályán futunk. Amikor megtértél, amikor újjászülettél, akkor Isten ráállított téged egy pályára, és Isten azt akarja, hogy ezt a pályát végigfusd. Azt akarja, hogy ezen a pályán végigmenjél, és győztesen kerülj ki az életednek a végén. Egy olyan egy olyan dicsőséges életet tudjál bemutatni Istennek, amiben ő gyönyörködik. Mindnyájan versenypályán futunk. És van a Prédikátor könyvében egy mondat, hogy jobb valaminek a vége, mint valaminek az eleje. Jobb valamit befejezni, mint elkezdeni. Persze ahhoz, hogy be tud fejezni, ahhoz el is kell kezdeni. Ezért van a megtérés, ezért van az újjászületés, amikor rákerültél a rajt kockára, és Isten azt akarja, hogy fusd végig a pályádat. És mindnyájan futunk, mindnyájan valahol vagyunk, valahol tart az életünk. És Istennek nagy vágya az, hogy végig kitartsál. Azt mondja Jézus, ugye, amit az előbb olvastunk, hogy légy hű, mint halálig. Még akkor is legyél hű, hogyha az életedbe kerül. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek a koronáját. És ahhoz, hogy végig tudjuk futni a pályánkat, ahhoz Istennek a kegyelmére van szükségünk. És nekem az az imádságom a mai napon is, hogy akár ebből az üzenetből, akár abból, hogy egyáltalán itt vagy ezen az Isten tiszteleten, Isten az ő kegyelmét tudja közölni veled. Hogy az ő kegyelmével tudjon téged megerősíteni. Több helyen van a Bibliában, hogy erősödjél meg a kegyelemben. Erősödjél meg a kegyelemben. Kegyelem nélkül nem tudunk futni. Kegyelem nélkül még elindulni sem tudunk, nemhogy befejezni a futásunkat. Viszont az Istennek a kegyelme, az felül tudja írni a mi gyengeségeinket, felül tudja írni a mi kudarcainkat, bukásainkat, bűnre való hajlamunkat. És olyan erőt tud biztosítani nekünk, amivel végig tudjuk futni a pályánkat. És figyeljetek, ott van ebben az ígéretben, a végén az, hogy, és néked adom a koronát, az életnek a koronáját. Hogy emlékeztek Pál apostol az élete végén, mit mond? Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem a korona, amit megad az igaz bíró a napon nekem. Úgyhogy mindnyájunkat vár egy korona a végén. Szeretnéd befejezni a futásodat? Szeretnéd jól befejezni a futásodat? Akkor szükséged van Isten kegyelmére. Mert ez az az erő, ami egyedül képesít téged erre. És ahogy készültem erre az alkalomra, az fogalmazódott meg bennem, hogy két hatalmas csoda van a keresztény életben. Az egyik az, amikor egy bűnösből szent lesz. Ez a megtérés. És szeretnék majd mindjárt erről beszélni többet. A másik hatalmas csoda, ez egy negatív csoda, ez egy rettenetes dolog, az, amikor ebből a szent emberből újra bűnös lesz. Amikor újra megtalálja a bűn, és valahogy megakasztja az életének a futását. És aztán szüksége van újra az Isten kegyelmére. De először erről a fantasztikus csodáról szeretnék nektek beszélni, amit úgy hívunk, hogy megtérés. Amit úgy hívunk, hogy újjászületés. Tudjátok, Istennek nagyon nagy csodái vannak. Isten meg tudja nyitni a vakok szemeit. Elhiszitek ezt? Isten a süketek füleit meg tudja nyitni. Isten a bénákat járóvá tudja tenni, csonkabonkákat. A Biblia azt mondja, hogy végtagok kinőttek, amikor Jézus ott volt, és szolgált az emberek felé. Széllyel járt, jót cselekedve, és meggyógyítva mindeneket, akik az ördögnek a hatalma alatt voltak. Amikor az emberek látták Jézusnak a szolgálatát, akkor hatalmas isteni csodákat láttak megnyilvánulni. Mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy a lehető legnagyobb csoda, ami egy ember életében megtörténik, ami messze felül haladja azt, hogy a vak szeme megnyílik. Az, amikor egy vak bűnösnek a szellemi szeme megnyílik. És a szellemi füle megnyílik. A legnagyobb csoda az életben, amikor valamilyen módon, valaminek a hatására a tékozló fiú elgondolkodik az életéről. Ott a vájú mellett, ott a disznóknak a vájúja mellett elgondolkodik arról, hogy mégis miben van az életem. Ez egy hatalmas kegyelem. Amikor egy bűnös ember először elkezd az élet értelméről gondolkodni, amikor először elkezd Istenről gondolkodni. Azt mondja, hogy az én atyámnak a házában még a szolgák is jobban élnek, mint én itt. Tehát eszébe jutott ennek a fiúnak, hogy van egy apai ház. hogy van hova hazamenni. És a bűnös ember számára ez a legnagyobb dolog, amikor a Szentlélek valahogy elvégzi, hogy elkezdjen gondolkodni az Istennek a dolgain, hogy van egy Isten, van egy szerető mennyei atya. A legnagyobb csoda, amikor egy ember megtér. És szeretném azt mondani nektek, kedves testvérek, hogy a legnagyobb csodának kell lennie a gyülekezetben, az egyházban is, annak, amikor egy bűnös ember megtér. Amikor egy újabb tékozló fiú hazavánszorog, és megtalálja az ő édesapját. A legnagyobb csodának kell, annak kell tartanunk, amikor egy Isten ellen lázadó ember megbékél Istennel. Amikor egy céltévesztett élet valahogy célt talál, amikor egy bűnös hazatér az atyához. A gyülekezetben a legnagyobb csodaként kell, hogy átéljük, és vágynunk kell erre, hogy minél több ember eljöjjön a gyülekezetbe, hogy megtérjenek Istenhez. Van-e bennünk vágy, hogy ezek az üres székek megteljenek megtérő emberekkel, hazatérő, tékozló fiúkkal? Van-e bennünk erre vágy? A gyülekezetnek szeretettel kell fogadnia azokat, akik megtérnek. Vágyakozva kell feléjük közelednünk. Amikor jönnek, valaki egyszer azt mondja, hogy a gyülekezetnek az ajtaja fölé egy Isten hozott táblát kellene akasztani. Egy Isten hozott táblát. Egy olyan gyülekezetet kell, hogy bemutassunk a világnak, amelyik nyitott a bűnösök felé. Egy olyan gyülekezetet kell, hogy lássanak itt Szombathelyen az emberek, amelyik fogadja a bűnösöket, amelyik szeretettel fogadja a bűnösöket, mert hát mi is mik vagyunk? Megváltott, megmentett bűnösök vagyunk. Semmivel nem vagyunk jobbak, semmivel nem vagyunk különbek. Az egyik tékozló fiú, aki hazatér, az nem más, mint a másik tékozló fiú, amelyik hazatér. És rettenetes dolog, amikor egy gyülekezet olyanná válik, olyanok töltik meg, mint az idősebbik fiú. Aki nem tud örülni, aki nem tud örvendezni a saját testvére visszajövetelének. Hogyha megnézitek azt a történetet, sőt azt a három történetet, amikor Jézus ezekről beszél, az elveszett bárány, az elveszett drachma, meg az elveszett fiú történetében, az alaphangja ezeknek a végkicsengése ezeknek a történeteknek az öröm volt, az örvendezés volt. Mert aki elveszít valamit, és aztán megtalálja, az örül annak. Amikor a pásztor elvesztette a juhát, és megtalálta, örvendezett, fölvette a vállára, összehívta a barátait, gyertek, örüljünk együtt. Amikor az asszony megtalálta azokat a drachmát, azt a drachmát, azt mondja, hogy örvendezett, és összegyűjtötte a szomszédait, és azt mondja, hogy örvendezzetek velem. És amikor az a tékozló fiú hazatért, és az apa átölelte, megcsókolta, azt mondja az eredeti görög szövegben, hogy össze-vissza csókolgatta. Tehát ez nem csak egy puszi volt, hogy na végre hazajött a fiam. Átölelte, csókolgatta. És azt mondta, hogy húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, a legszebb ruhát adjátok rá, és öljétek le a hizott borjút, mert örvendezés ideje van. Az újongásnak az ideje van. És kezdtek örvendezni. Amikor egy bűnös ember megtér, akkor azt mondja a Biblia, hogy örvendezés van a mennyben. Minden egyes ember megtérésénél. Tudjátok, hogy mi az eredeti mondatot? Azt mondja Jézus, hogy örvendezés van az Isten angyalai jelenlétében. Tehát mi úgy szoktuk ezt az igét mondani, hogy az angyalok örvendeznek, ugye egy-egy bűnös ember megtérésekor. De nem ezt mondja az ige. Az ige azt mondja, hogy az angyaloknak a jelenlétében van örvendezés. És kinek a jelenlétében vannak az angyalok? Ki az, aki a trónon ül? Ki az, aki örvendezik egy-egy megtért bűnösnek a hazajövetelén? A mennyei atya, aki ennek a tékozó fiús történetnek az apukája. Az atya tölti be örömmel a mennyet, és az angyalok pedig átveszik ezt az örömöt. De az atya örvendezik elsősorban. És amikor ide eljön egy bűnös ember, azt fogadjuk szeretettel. Amikor ide eljön egy bűnös ember, legyen tárva nyitva a gyülekezet ajtaja. Minden alkalommal hangozzék el az evangéliumnak az üzenete. És aztán várjuk várakozással, mint a szülészeten, a gyermek születését. Várjuk vágyakozva, hogy egy újabb élet születik erre a földre, amelyik feltekint az ő teremtőjére. Feltekint a megváltójára. Az a szó, hogy ember, a görög nyelvben az antroposz, azt jelenti, hogy fölfelé néző. Hogy van egy olyan fordítása is, hogy az ember, aki újra fölfelé tekint. Az ember, aki újra felfelé tekint. Akarunk ilyen embereket a gyülekezetbe? Akarunk felfelé néző embereket, akiket letaglóz Istennek a szeretete, akiket letaglóz a Krisztusnak az áldozat, amit értük megtett. Amikor én megtértem, napokon keresztül szinte bőgtem. Megnéztem, nem is tudom hányszor, a Jézus élete című filmet. Minden alkalom, amikor a keresztre feszítés része jött, akkor elsírtam magamat. És azt mondja Pál apostol, hogy előttetek is úgy iratott le a Krisztus, mint ha közöttetek feszítették volna meg. És amikor a gyülekezet, az evangéliumot hirdet, és itt egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, a gyülekezetnek a felelőssége az evangélium hirdetése. Tehát nem csak örülnünk kell annak, hogy Isten elvégzi a munkát bizonyos emberekben, és megtérnek, hanem nekünk magunknak kell tevőlegesen tenni ezért. Mert Isten ránk bízta a békéltetésnek a szolgálatát. Mert a Pál apostol azt mondja, hogy jaj nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem, jaj nekem, van egy ilyen jaj nekem a gyülekezetben, vagy a te szívedbe. Isten senki másra nem bízta az evangélizálást, mint az egyházra. Nem bízta egy szeretett szolgálatra, nem bízta egy oktatási intézményre, nem bízta valami klubra, vagy valamilyen más csoportosulásra, hanem az evangéliumnak az üzenetét azokra bízta, akik átélték az evangéliumot magát. Mert hát mi is az evangélium? Az evangélium az, hogy az ember bűnös, de Isten megoldást talált erre a bűnre. És elküldte az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztus, hogy meghaljon értünk. És amikor Jézus a kereszten meghalt, akkor a mi bűneinkért halt meg, az ő vére engesztelésül folyt ki a mi bűneinkért. És hogyha te befogadod a szívedbe Jézus Krisztust, hogyha azt mondod Jézusnak, hogy Jézus, legyél az én életemnek az Ura, és bocsásd meg a bűneimet, mert itt kezdődik a bűnbocsánattal, a bűnvallással, egy megbánhatatlan megtéréssel kezdődik, akkor Isten azt fogja mondani, hogy te az enyém vagy. És megigazulsz, újjászületsz, egy vadonatúj jön létre. Pál apostol azt mondja 2. Korintus 5.17-ben, hogy ha valaki Krisztusban van, az egy új teremtés. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. És ezt az evangéliumot, hogyha álmodból fölkeltenek, akkor is tudnod kell. És elmondani az embereknek azokat az alapdolgokat, amik segítenek az ő megtérésükben. Mert a megtérés az evangélium hallgatása által van. Ahova eljutott az evangélium, ott az emberek megtértek. Mert az örömhír csak ott örömhír, ahol hirdetik. Az örömhír nem örömhír, ha nem tud róla az ember. Az csak akkor örömhír, hogyha meghallják. És kitől fogják hallani? Azoktól, akik maguk is átélték ezt az örömhírt. És testvérem, te átélted. Ugye, volt egy nap az életedben, amikor azt mondtad Jézusnak, hogy Istenem, tiéd az életem. Megértettem, hogy bűnös vagyok. Megértettem, hogy szükségem van megváltásra. És átadtad az életedet Istennek. Ugye ezt átélted? Átélted a bűnbocsánatnak az örömét. Átélted a felszabadulást a függőségeidből. A negatív dolgokból, amik addig lenyomták a te életedet. És jött egy új élet. Új teremtéssé lettél. És magad sem tudtad, hogy mi történik veled, mert csak forgott körülötted a világ. És kezdtél olyan dolgokat fontosnak tartani, amit addig egyáltalán nem tartottál fontosnak. És kezdtél elhagyni olyan dolgokat, amik meg addig az életed legfontosabb részét jelentette. Miért? mert Isten munkálkodott a te életedben, mert a Szentlélek megérintette az életedet. És jött az öröm. És valahogy azt élted meg, mintha nászúton lennél. Valahogy azt élted meg, hogy Istenbe szerelmes vagy. Mert a kereszténység az szerelembe esés Jézus Krisztussal. Amiből fakad az új élet. A kereszténység szerelem. Szerelembe esés az Úr Jézus Krisztussal. Mindazért, amit ő tett. Mindazért, aki ő. Azok a dalok, amiket éneklünk, hogyha jobban megnézitek, ezek szerelmes énekek. A világ is szerelmes énekeket énekel. A nagy őről, meg a daliás hercegről, aki fehér lovon jön, a keresztények pedig a fehér lovon jövőt dicsőítik. A keresztények pedig azt dicsőítik, azt imádják. Róla szól a mi imádatunk. Érdemes elolvasni egyébként az énekek énekét. A szerelmeseknek a társalgását. Szép vagy én, mátkám, szép vagy. Nincsen semmi kivetnivaló benned. Ez a te meg Jézusnak a kapcsolata. A mennyasszony és a vőlegénynek a kapcsolata. És egyszer majd ez a vőlegény, majd vissza is fog jönni értünk. És egyszer ez a vőlegény, majd gyönyörködni fog az ő elkészült mennyasszonyában. Amikor megtér az ember, akkor fehér ruhát kap. Fehér mennyegzői ruhát. Isten csodálatos. És az ő munkája csodálatos. Tudjátok, mit mond a Biblia, hogy mi Istennek a munkája? Azt mondja a zsidó levél, hogy az Istennek a munkája, hogy sok fiad vezet dicsőségre. Tehát a kegyelemnek a korszakában, abban a korszakban, amiben mi élünk, abban Istennek egy mindenek fölött való munkája van, ez pedig az, hogy minél több embert, minél több tékozló fiút, minél több tékozló lányt, minél több bűnös embert, ellene lázadó embert az Isten fiaivá tegyen, meg az Isten lányaivá tegyen. Ez Istennek a munkája. Ma Isten ezen munkálkodik a földön. Persze igazgatja a világ mindenséget, meg jól el van mindenféle egyéb dologgal, de a fő dolog, hogyha elég közel vagy Istennek a szívéhez, és hallod az ő szívdobogását, akkor ezt fogod hallani, a lelkek, az emberi lelkek, hogy ne vesszenek el. És ő ezért tett meg mindent. Ezért küldte el a fiút. Ezért halt meg Jézus a kereszten azzal a brutális halállal. Ezért folyt ki a vére. Ő mindent megtett. És most már csak egy feladat van, begyűjteni az aratást. Minél több, ha lehetséges, minden ember számára eljuttatni az evangéliumnak az üzenetét. Nincs ennél fontosabb, nincs ennél sürgetőbb feladat ebben a világban. És hogyha elég közel vagy Isten szívéhez, akkor leborulsz a térdeidre. Ha elég közel vagy Isten szívéhez, akkor kiáltasz az elveszettekért. Jézus azt mondta, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. És gondoljatok bele, az apostoloknak az életébe került ez a parancs. Megfeszítették őket, levágták a fejüket, megsütötték őket. Mindnyáján átélték ezt. Misszionáriusoknak a sokasága, milliók és milliók haltak meg emiatt a parancs miatt. Mert ez volt Krisztus parancs, hogy menjetek el és hirdessétek. És elmentek ezek a misszionáriusok a világ végére, Hudson Taylorok, Stadkárolyok. És nagyon-nagyon sok ismeretlen, névtelen szentje az Úrnak. Hallottam olyanról, aki elment, egy nagyon tehetséges, 25 éves fiatalember volt, felkészült, bibliaiskolát elvégzett, és ment egy olyan törzshöz, akit még senki nem ért el, és odaért, és megölték. Az első napon. Ugye Jim Elliotról mindnyájan hallottatok. Ő azt mondta, hogy nem bolond az, aki elhagyja azt, amit úgyse tarthat meg, azért, hogy megmaradjon az, amit soha nem veszíthet el. Bennünket hova visz ez a parancsolat? Legalább a térdeinkre kellene az elveszettekért. ha nem is mész el a világ végére, ha nem is adod az életedet, vagy nem is kerülsz olyan helyzetbe, hogy az életedet kelljen az Úrért adni, de vajon te a tőled terhetőt kész vagy megtenni az Úrért? Az evangéliumnak hirdettetni kell, jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. A gyülekezet az egy térítő közösség, egy térítő gyülekezet. Nem egy olyan gyülekezet, amelyik bocsánatot kér azért, hogy létezik. Nem egy olyan gyülekezet, amelyiknek nem hallani a hangját, hogy csak úgy el van, a lénynek se tud ártani. Nem. Az egyház az egy térítő egyház. Mert Isten ránk bízta a megbékéltetésnek az evangéliumát. És tudjátok, az a szörnyű, és most szeretnék már csak nagyon röviden rátérni a másik csodára is, hogy az a szent ember, akiről az előbb beszéltünk, aki megtér, újjászületik, átéli a szent lélekkel való betöltekezést, átéli, megtapasztalja a természet fölöttit, hogy ez az ember, aki, és itt most meg egyelőre az első századi gyülekezetből szeretnék csak egy-két példát hozni, tényleg csak felsorolás szintjén. Ez a szent ember, aki átéli a megtérést, akinek a szeme előtt úgy iratik le Krisztus, mintha közötte feszítették volna meg. Ez az ember, aki az első századi gyülekezetnek a tüzes jelenlétében van minden egyes napon. Mert tudjátok, az első századi gyülekezet az nem olyan langymeleg volt, mint a mai gyülekezetek. Az első századi gyülekezetben olyan erőteljes volt az Istennek a jelenléte, hogyha emlékeztek Anániás meg Szafira történetére, hazudtak, menten, ott meghaltak, összeestek. Azt mondja a Biblia, hogy egyebek nem mertek hozzájuk csatlakozni. Olyan erős volt Istennek a jelenléte. Olyan erős volt Istennek a félelme a gyülekezetben. És szeretném megkérdezni, hogy szeretnénk ilyen gyülekezetet? Szeretnénk egy új szövetségi, Krisztus-centrikus, Biblia-centrikus, Szent Szellem-centrikus gyülekezetet? Szeretnénk, hogyha a gyülekezeti alkalmainkon Isten valóságos módon jelen lenne? Nem csak az ige hirdetésben, mert az ige által mindig jelen van. De a dicséret alatt, hogy Isten megjelenjen, és a betegeink meggyógyuljanak. A depressziós emberek megszabaduljanak. És aki betéved ide, az pedig megtérjen. Szeretnénk ilyen gyülekezetet? És az a szörnyű, hogy voltak olyan emberek már az első században is. Én röviden le is írtam egy felsorolást ezekről az emberekről. Itt olyan emberekről beszélünk, akiknek a nevei ott voltak az életkönyvében. Olyan emberekről beszélünk, akik a megtérésük által átélték mindezt a csodát, amit úgy nevezhetünk, hogy kereszténység. Ott az első századnak a csodálatos, tüzes jelenlétében. És olyan emberekről ír különösen Pál apostol az ő leveleiben, akik ennek ellenére eltértek Istentől. Akik ennek ellenére hátat fordítottak Istennek. Akik jól kezdték a futásukat, futottak egy darabig, és aztán valami miatt először csak lelassítottak, oda lett az elköteleződés, oda lett az odaszántság, és aztán idővel már megálltak, és aztán visszafordultak. És megtagadták mindazt, amit addig olyan drágának tartottak. Ezért mondom én azt, hogy két nagy csoda van. Az egyik, amikor egy bűnösből szent lesz, de legalább ilyen nagy és rettenetes, negatív csoda, amikor egy szentből bűnös lesz újra. És lehet, hogy te is küzdesz ezzel. Lehet, hogy már te is ebben a fázisban vagy. Még eljársz gyülekezetbe, de már nincs ott a tűz, ami ott lobog a bensődben. Már nincs ott az odaszánás. Már csak képmutatásból eljössz a gyülében, mert hát mi van, hát szólnának érte, hogyha nem jönnék. És Pál apostol beszél olyan emberekről, mint mondjuk Himenéusz, vagy Alexander, Figellus, vagy Hermogénész, Onéziforusz, Anániás, Szafirát már említettem, de Júdást is említhetnénk, mert azért ő is ott volt Jézusnak a jelenlétében, és aztán hogy eltért? Démás. Azt mondja Démásról, hogy Démás engem elhagyott, és a jelen való világhoz ragaszkodott. És gondoljatok bele, ez a szent ember, aki mindezeket átéli, és ez egyszer csak úgy dönt, hogy valószínűleg nem egyszer csak, hanem egy hosszabb időszaknak a végén, de úgy döntött, hogy ő a jelen való világhoz ragaszkodik inkább. Megízlelt az eljövendő világnak az erőit, megízlelte Krisztusnak a szerelmét az életébe, mégis előbb-utóbb olyan helyzetbe jutott, hogy mérlegre tette, és azt mondta, hogy inkább a világ. Rettenetes ez, nem? Rettenetes ez. Vagy egy másikakról beszél Pál, azt mondja, hogy át kellett adnom őket a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak. És gondoljatok bele, az első századi gyülekezetben voltak emberek, akik káromkodtak. Ugye, általában ilyen nagyon idilli kép él bennünk az első századi keresztényekről. De voltak olyanok, lehet, hogy a gyüliben nagyon szépen beszéltek, lehet, hogy a gyülekezetben megtanulták azt a szép terminológiát, ami a kereszténységnek a sajátja, de hazamentek és káromkodtak, vagy elmentek a munkahelyükre és káromkodtak, vagy olyan dolgokról beszéltek, amik nem illők. És azt mondja Pál apostol, hogy ez elfogadhatatlan. Mert ahogy Jakab mondja, egy szájból nem jöhet édes meg keserű, egy forrásból nem származhat édes meg keserű, jó meg rossz. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy teljesen ezen az oldalon vagyok. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy teljesen a Krisztusé vagyok. Abban nem fér bele káromkodás, abban nem fér bele egyéb dolog, világi dolog, abban azok a dolgok férnek bele, amik a Krisztusnak az életébe beleférnek. És hogyha úgy gondoltad, hogy el tudsz éldegélni valahol az Isten országa meg a világnak a kerítésén, hogy az egyik lábaddal itt vagy, a másik lábaddal ott vagy, amikor a gyülekezetben vagyok, akkor szép vagyok, akkor jó vagyok, akkor szépeket mondok, ha a másik oldalon vagy, akkor meg a világ szerint beszélsz. Nem lóghatsz valahol a kerítésen. Ilyen nincsen, ez nem kereszténység. Spurgeon azt mondta, hogyha nem szánod oda az életedet Krisztusnak, akkor inkább élvezd ki magadat a világba, mert akkor legalább annyi örömöd lesz. De se itt nem tudsz örülni, se ott nem tudsz örülni. És a végén sem fogsz tudni örülni. Mert Isten sem tudja ezt az életet elfogadni. Káromkodtak a gyülekezetbe. Hát ez ilyen dolog, nem? Istennek ezek a szentjei. Káromkodtak. Mások meg a pénz szerelmében buktak el. Tessék elolvasni Timóteus első levelét, második levelét. Abba ír Pál apostol ezekről az emberekről. Azt mondja, hogy által szegezik magukat sok szenvedéssel azok, akik a pénzben gyönyörködnek. Akik az Isten félelmet nyerészkedésre használják. Hát ez is milyen dolog nyerészkedésre használni. A saját anyagi érdekedre használni az Istennek a félelmét. Hát ez milyen dolog? Ezek olyan emberek voltak, akiknek a neve egykor be volt írva a bárány életkönyvébe. Akiket a bárány vére megmosott, a bárány vére megtisztított. És aztán most bele vannak írva a Bibliában, mint negatív példák. És hogyha megkérdezted volna Himenéuszt, meg Filéguszt, meg Alexandert, meg a ki tudja még kicsodát, akik benne vannak ebbe a listába, valószínűleg nem azt mondták volna, hogy hát én úgy szeretném, ha ismerne a történelem, meg azt szeretném, hogyha a szombathelyi gyülekezet 2018 végén negatív példaként tekintene rám. Szerintem nem ez volt a céljuk, amikor elkezdték. Hanem az volt a céljuk, hogy megfussák a pályájukat. Hogy győztesként megfussák a pályájukat. És ez újra meg újra felmerül az a kérdés, hogy el lehet-e veszíteni az üdvösséget. És én sem tudok erre válaszolni. Jelenleg ott tartok, hogyha rajtam múlik, akkor el tudom veszíteni. Hogyha nyakassan benne maradok egy bűnbe, és nem vagyok hajlandó figyelni az intésekre, a testvérek szeretetének, amivel intenek, akkor előbb-utóbb el tudom érni azt a pontot, amikor már nincs megbánás, amikor már nincsen megtérés. Másik oldalról, hogyha Istenem múlik, akkor természetesen nem tudom elveszíteni az üdvösségemet, mert az Úr megtart és megőriz. De itt vannak előttünk ezek a példák, és bocsássatok meg, hogyha így karácsonyra készülve, meg adventi időszakban ilyen kemény témát hoztam, és most már lassan be is fejezem, de talán éppen az adventi időszak segíthet bennünket abba, hogy rendezzük a dolgainkat Istennel. Talán éppen az ünnepre készülés segíthet abban, hogy rendezzük a dolgainkat Istennel. És nem tudom, hogy te a pályádon melyik szakaszban vagy éppen. Lehet, hogy már visszafelé sompolyogsz. Lehet, hogy már visszafelé fordultál. Lehet, hogy már ezekben benne vagy te is. Lehet, hogy egyszerűen csak megfáradtál, és most már nem megy a futás. Én szeretném elmondani neked, hogy mindig van lehetőség a visszafordulásra. Mindig van lehetőség a visszafordulásra. Az, amit Jézus mondott, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, az nem csak a nem hívőkre vonatkozik, hanem az vonatkozik rád is, meg rám is, amikor olyan helyzetben vagyunk. Én is átéltem többször a 27 év hívő életem alatt, hogy elfogyott az erő, hogy legszívesebben visszafordultam volna. De Isten olyan kegyelmes, hogy nem hagy bennünket. És hogyha így vagy itt, hogy szükséged van Istennel egy bűrendezésre, akkor én szeretnélek téged bátorítani, hogy tedd meg. Isten gyönyörködik abban, amikor egy tékozló fiú hazatér. És Isten gyönyörködik abban is, amikor egy tékozló Isten gyermeke hazatér. És leborul az Úr előtt, őszintén, és azt mondja, hogy Uram, látod, megint elkövettem, látod, koszos lett az a tiszta ruha, amit rám adtál. Látod, megint hűtlen lettem hozzád. Látod, megint elkövettem azt a dolgot. Kérlek, bocsáss meg nekem, mert nem szeretnék így tovább menni. Szeretném a futásomat végig futni. Szeretném jól befejezni majd. Nem tudjuk, hogy mikor jön el. Kinek ez egyéni. De mindig legyünk készen. És hogyha ez a te szíved vágya, akkor én szeretném mondani neked, hogy ilyenkor ebben Isten gyönyörködik. Amikor bemész a te belső szobádba, és azt mondod, hogy nekem most dolgom van Istennel. Nekem most lerendezni valóm van Istennel. Lehet azt is mondani, nekem most perem van az Istennel. Amikor haragszol rá, amikor valami úgy feldühít, és hogy Isten nem cselekedett. És akkor ott vagy az Istennek a jelenlétébe, és ezeket így elmondod neki, kiöntöd a szívedet előtte. És azt mondod, hogy Uram, bocsáss meg. És aztán újra a kezedbe veszed a Bibliát, ami a forrás. És aztán a bensődből egy dal fakad Isten felé, és Krisztus újra felragyog neked, mert általában az van, hogy az ember azért veszti el a lelkesedését. És azért áll le, és azért dönt úgy, hogy a jelen való világhoz ragaszkodik, mert Krisztust már nem látja úgy, ahogy először látta. Krisztusnak a dicsősége már nem olyan fényes számára. A megváltás már nem olyan drága, mert valahol elvétette útközbe. Elhomályosult. És hogyha elkezded újra olvasni a Bibliát, és elkezdesz újra dicsőítő énekeket énekelni az Úrnak, akkor Isten ebben gyönyörködik. Akkor az Úr számára ez nagyon drága. Tudod, ő tudta, hogy el fogsz bukni. Ő tudta, mert tudja a te formáltatásodat. És ott abban a csendben, amikor magadat vádolod és magadat kárhoztatod a hűtlenséged miatt, abban a csendben ott fog lenni Isten, hogy megvigasztaljon. Hogy azt mondja ott mélyen a bensődben, hogy van tovább. Hogy van tovább. Hogy van tovább. Ez még nem a vég. Nekem még munkám van veled. Lehet, hogy átélted már ezt, hogy úgy érezted, hogy akkora bűnt követtél, hogy kész. Rajtad már Isten sem tud segíteni. De ilyenkor nem elfutni kell az Úrtól, hanem odafutni hozzá. Mert ő ad kegyelmet. ő ad erőt a folytatáshoz. És emlékezz meg Istennek a jóságáról. Amikor ott vagy, és ott vagy az akkor völgyében, ugye a Biblia beszél erről, amikor az embert Isten oda vonzza, akkor emlékezz meg az ő múltbeli cselekedeteiről. Emlékezz meg, hogy miből tértél meg. Emlékezz meg, hogy milyen csodálatosak voltak a nászútnak a hetei, vagy évei. És azt fogod észrevenni előbb-utóbb, hogy a bensődben egyre többször fog ez így felfakadni, hogy Jézus, köszönöm. Jézus, köszönöm. Jézus. Van sokszor, hogy megyek az úton, semmi más nem tudok, csak Jézus, Jézus, Jézus. Mert az ő neve kiöntött kenet, drága kenet, ami a lelkedet megápolja, helyreállítja. És még egy dolgot szeretnék, tegyél meg mindent azért, hogy gyülekezetbe legyél, a hívők között legyél. Ilyenkor ne fuss el Istentől, ilyenkor ne fuss el a gyülekezettől, hanem ragadj meg minden lehetőséget. Ragadj meg minden lehetőséget, ne csak vasárnaponként, amikor csak lehet, járj el a házi csoportba, minél többet legyél a hívők közösségébe. Ha van lehetőséged, menjél el Albániába egy missziós útra, és meg fogod látni, hogy Isten milyen hatalmasan cselekszik rajtad keresztül. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket is. Szeretnék egy felhívást intézni azok felé, akik még nem döntöttek Jézus mellett, mert rám is igaz, hogy jaj nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem. És hogyha úgy vagy itt, hogy még nem fogadtad be Jézust a szívedbe, és ezt tudod, vagy úgy vagy itt, hogy már valamikor befogadtad, de aztán nagyon eltávolodtál, és visszaestél, és ezt is tudod, akkor szeretném, hogyha magadban elmondanád velem ezt az imádságot. Mennyei Atyám, jövök hozzád az Úr Jézus nevében. Tudom, hogy bűnös vagyok. Meggyőzött a te igéd. És most úgy jövök hozzád, mint akinek szüksége van megváltásra. Hiszek benned. Hiszem, hogy meghaltál a bűneimért. Hiszem, hogy feltámadtál a halálból. Azért, hogy nekem új életet adj. A mai naptól kezdve átadom neked az életem vezetését. Légy az én Uram, és az én megváltóm. És nemet mondok a gonosznak. Nemet mondok az addigi életemnek. És igent mondok Jézusnak. Amen. Amen. Az Úr áldja meg benneteket.